Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket várjuk életünkben és halálunkban. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvéreim, folytassuk Isten tiszteletünket, most a 172. dicséretünket énekelve. A 172. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Testvéreim, hitvallásunk tanítására figyeljünk. Hitvallásunk a Heidelbergi HT 19. úrnapjának kérdéseit és feleleteit G. Szabó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Az apostoli hitvallás magyarázatát adják ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek még mindig a Jézus Krisztussal, azaz a Fiú Istennel kapcsolatos tételek magyarázatát halljuk.
Miért mondod ezt? Ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy ott az ő keresztény egyháza fejének bizonyítsa magát, aki által mindeneket igazgat az Atya. Mit használ nekünk a mi fejünknek Krisztusnak ez a dicsősége? Először, hogy szent lelke által mi ránk, tagjaira kitölti mennyei ajándékait. Továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni eleveneket és holtakat. Az, hogy minden nemű háborúság és üldöztetés közepett, felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélő bírót, aki előbb érettem, Isten ítélőszék elé állott, és rólam minden károsztatást elvett, hogy ő, vagy minden ellenségeit és ellenségeimet örök kározatra vesse, engem pedig minden ő választott javaival együtt, választottjaival együtt, bocsánat, a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vonjam.
Hónap második vasárnapja van, amikor a 10 parancsolatot is olvassuk. Békefi György gondnok testvérünk fogja ezt ma olvasni közöttünk. A 10 parancsolat Isten törvénye, Isten kijelentése, amely Istenhez hasonlóan örök, az örök Isten örök beszéde, mindenkor érvényes, mindenkor igaz. Ezért hirdetjük és olvassuk, emlékeztetünk mindenkit erre. Énekes könyvünk 589. oldalát, ha föllapozzuk, ott találjuk magunk előtt azt a variációt Mózes második könyvének 20. fejezetéből, amelyet ma olvasunk, és követhetjük ott szemünkkel.
Isten törvénye, a 10 parancsolat. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vízben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Tisztelt atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad te neked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. A törvény summája: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: szeresd felebarátodat, mint magadat. Ez két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták.
Kedves testvéreim, akik szeretjük az Urat, gyertek, tegyünk vallást most közösen fennhangon, ami üdvösséges, igaz hitünkről, az apostoli hitvallás formája szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Emlékeztetlek benneteket a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak szavaival, aki így szólt: aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei Atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki sokszor sokféleképpen szólaltál meg felénk, emberek felé, de legutolszor és legtökéletesebben, hiánytalanul, mindent betöltően a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által, akit Urunknak fogadtunk a vallunk és hirdetünk. Dicsőítünk téged azért, hogy az ő nevében, az ő közben járásával hozzád jöhetünk. És áldunk és magasztalunk téged azért, mert ő érette, kegyelmes és irgalmas vagy hozzánk. Így köszönjük meg életünket, köszönjük találkozásainkat ezen a mai napon egymással, de legfőképpen találkozásunkat te veled. Köszönjük a te ígédet, a te beszédedet, amely élő és ható, amely nem veszti érvényét, amelyet nem kell megújítani, felújítani, kicserélni, vagy éppen lecserélni. Engedd, hogy úgy tudjunk te hozzád közeledni, ahogyan te közeledtél hozzánk. Azon az úton szeretnénk járni, amelyet te nyitottál és te készítettél önmagadhoz. Ígéd ösvényeit mutassad előttünk, hogy engedelmes szívvel követhessük mindazt, amit te kijelentettél, hogy azt megértsük, befogadjuk, hogy azt adjuk tovább mindazok számára, akik velünk együtt hozzád igyekeznek. Kérünk téged, áldj meg így bennünket jelenléteddel, és ebben a te jelenlétedben vigasztald mindazoknak szívét, akik gyászsal és szomorúsággal vannak közöttünk. Köszönjük neked, hogy tudhatjuk azt, hogy akik benned hisznek, ha meghalnak is élnek. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy aki benned hisz, annak örök élete van, Úr Jézus Krisztus. Engedd, hogy ebben legyen nekünk vigasztalódásunk és békességünk. Áld meg egyen-egyenként mindannyiunkat, ismered a mi szívünket, aggodalmainkat, kéréseinket, vágyainkat. Köszönjük, hogy azt ígéred, hogy gyermekeidre ügyelsz, s ha még szánkon sincsen a szó, te már kész vagy mindazt, ami javunkat szolgálja, adni nekünk. Ezzel a bizalommal vagyunk most is itt, kérünk, ne távozz el tőlünk. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, a 226. dicséretünk 4 versét énekeljük, a 226. dicséretünk 4 versét, Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom.
Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom, nincs hívegélyemből ki által tisztulnom, veszélyes vermemből
Kedves testvéreim, Isten igéje Márk evangéliumából szól hozzánk. Márk evangéliumának első fejezetéből az első 8 verset olvasom. Márk evangéliumának első fejezetében, az első 8 versben ezeket találjuk megírva. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán vizében. János ruhája teveszőrből volt cselt, sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette. Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig szent lélekkel. A legtöbb ember szkeptikussággal, hogy vajon az a szép világ, amit az evangéliumok háromnegyed részben elénk tárnak Jézusról, arról a korról, amikor ő szolgált, az egy igaz világ volt-e? Minden részletében úgy nézette ki, nincs-e valami fajta szépítés, meg jobbítás abban, amit az evangélisták lejegyeztek. Sajnos, ami tudománytól megbódult világunk nehezen fogadja az evangéliumok üzenetét. Nehezen fogadjuk, mert egy csomó olyan dolog van az evangéliumokban, amit a tudomány nem tud magyarázni. Amit a hit témakörébe utal, és ma a világ úgy néz ki, hogy amit hiszünk, az bizonyára nem olyan erős, mint amit meg tudunk magyarázni. A liberalizmus, a felvilágosodás, a tudományt valami olyan piedesztára állította, amely által megelőzi ma az emberek fejébe a tudomány, a hit által megragadható dolgok valódiságát és igazságát. Csak az az igaz, amire a tudomány azt mondja, hogy igaz. Amit hiszel, az a magánügyed, de az valójában nem olyan erős. Kedves testvéreim, nagyon fontos, hogy amikor az evangéliumot olvassuk, mi keresztény emberek, akkor semmiképpen ne legyen bennünk szkeptikusság, ne gondoljunk ilyen dolgokra, még ha a környezetünkben a világ ezt is sugallja, hanem megpróbáljuk az evangéliumokat úgy megérteni, ahogy azok megíródtak számunkra, és azt megérteni belőle, amit az evangélium számunkra Isten kegyelméből közvetít. Az evangélium ugyanis azt jelenti, hogy örömhír. Ezt nem szkeptikusan kell kezelni, nem lemondóan, nem nagyvonalúan kell kezelni, mert az örömhír mindig jó hír. Annak örülni kell. És ha valakinek, akkor nekünk keresztényeknek mindig örülnünk kell, amikor az evangéliumokkal és az evangélium központjával, Jézus Krisztussal foglalkozhatunk. Ez az örömhír ugyanis, amit az evangéliumok köztük, talán a legősibb, Márk evangéliuma is közvetít felénk, Jézus Krisztussal kapcsolatos. És azt tanítja meg nekünk az evangélium, és azt akarja elmélyíteni a mi szívünkbe mindegyik evangélium, hogy Jézus Krisztus az, akit az Atya megígért nekünk megváltóul és szabadítóul. Az Atya nem nevezte őt így nevén, hogy ő lesz majd a názáreti Jézus. De beszélt az Atya arról, és ezt folyamatosan erősítette évezredeken keresztül, hogy küldeni fog valakit, aki az embert a bűnből, az Istentől való távolságból, elszakadásból, lázadásból megmenti és megszabadítja. Azért volt erre szükség, mert az ige, Isten kijelentése világossá teszi azt, hogy az ember nem törekszik Isten felé. És még ha törekedne is, Istent soha el nem érhetné. Isten ugyan adott nekünk segítséget ahhoz, hogy tudjuk, hogy hol van ő, és miként juthatunk hozzá. Erről szól az Ószövetségben a 10 parancsolat és a törvények. De hosszú évezredeken keresztül kellett és kell azzal szembesülnünk, hogy noha tudjuk, hogy Isten hol van, milyen ő, noha ismerjük, hogy hogyan juthatnánk hozzá, mégsem vagyunk képesek arra, hogy hozzájussunk. Nincs ember, aki a parancsolatokat hiánytalanul be tudná tartani. Noha ott van Isten segítség. Ha akarjuk is az Istent, vagy nem vagyunk képesek hozzájutni. De a parancsolatok arra is emlékeztetnek bennünket, hogy mennyire nem akarunk Istenhez jutni. Mert hány és hány ember van, aki meg sem próbálja. Miért? Mert nem vágyunk Istenre. Mert az, az Isten, aki a parancsolatok által közvetíti magát nekünk, nekünk nem szimpatikus. Úgy érezzük rá, nincsen szükségünk. Még tragikusabb, amikor maga az egyház, akinek arról kellene bizonyságot tennie, hogy Isten hol van, hogyan érhető el, hogyan juthatunk hozzá, a maga törekvéseivel, üzeneteivel az Isten parancsolatait megsemmisíti. Tanúi vagytok velem együtt, ahogyan ma a keresztjének, magukat keresztjének való egyházak az Isten parancsolatait megsemmisítik. Porrázúzzák. Azt mondják, erre már nincsen szükség. Ezek már nem érvényesek. Ezeket már lehet hanyagolni. Az evangélium, Márk evangéliuma is arról beszél nekünk, hogy Isten tartotta a szavát. Küldött egy megváltót, egy szabadítót, aki nem más, mint a názáreti Jézus Krisztus. És az evangéliumok ezt örömmel adják elénk, azért, hogy mi higgyünk Jézus Krisztusban. Hogy mi immár ne keressük másban a megváltást. Hogy ne várjunk tovább a megváltóra, hanem úgy tekintsünk erre a mi Jézusunkra, mint aki a megígért messiás. Olyan sokan vannak ma körülöttünk ebben a világban, és főleg ránk keresztényekre jellemző ez, akik Jézusnak ezt az egyedüliségét már nem vallják. Pontosabban úgy beszélnek Istenről, hogy Isten lehet bárki. És a megváltó is lehet bárki. Nem kell őt azonosítani a názáreti Jézussal. És Istent sem kell azonosítani önmagával. Csak legyen egy Istened, s azt megfelelő módon tiszteled, mindegy, hogy hívják, te tulajdonképpen Isten tisztelő ember vagy. A megváltással kapcsolatban ma is az egyik legelterjedettebb nézet az, testvérek, hogy tulajdonképpen a megváltás az ember maga ügye. Nekünk magunknak kell magunkat megváltani. Nekünk magunknak kell megváltozni, erősnek lenni, magunkat kell összeszedni, hogy mi végül megváltott emberek legyünk. Keresd önmagadat, azonosulj önmagaddal, találd meg önmagadat, ez a megváltás. Szerte ezt hirdetik körülöttünk mindenféle filmek, mindenféle filozófiák. Nincs külső segítségre szükséged, nincs másra szükséged, maximum olyan segítségekre van szükséged, akik visszafordítják a tekintetedet magadra, és majd amikor megismered magadat, amikor azonosulsz önmagaddal, akkor majd életedben eljön a megváltás. Testvérek, az evangéliumok nem ezt tanítják. És mi örülünk annak, hogy az evangéliumok nem ezt tanítják. Mi örülünk annak, hogy az evangéliumok nem azt tanítják, hogy Isten bárki lehet. És örülünk annak, hogy az evangéliumok nem azt tanítják, hogy a megváltás bennünk van, és tőlünk függ. Erről szeretnénk bizonyságot tenni. Az evangéliumokkal együtt szüntelenül egy olyan világban, amely Jézus Krisztust és a Biblia igazságait egyre csak vitatja. Mi kétség nélkül hisszük azt, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Nem akárki, nem magam, hanem Isten fia, a názáreti Jézus Krisztus az, akire szükségünk van, hogy mi az Atyához mehessünk, és az Atyával közösségünk lehessen. Márk evangéliuma is ebben fog bennünket segíteni, hogy mi bízzunk ebben a Jézus Krisztusban. Így is kezdődik Márk evangéliuma, hogy ő azt mondja nekünk, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának a kezdete. Azaz a názáreti Jézus, aki az Isten fia, a róla szóló örömhírnek van kezdete. Higgyük el, hogy már abban az időben is, ugyanúgy, mint ma, az embereknek, akik Istent valamilyen módon keresték, az egyik legnagyobb bizonytalansága az volt, hogy vajon tényleg Jézus-e az? Vajon tényleg Jézus-e az? És talán ma is vannak itt közöttünk is, akik azt mondják, hogy jó, ez szép, amit mond a lelkipásztor úr, de nem félte, nem a buddhistáknak van igaza? Nem az iszlámnak van igaza? Végül nem azoknak van igaza, akik a megváltást magukba keresik? Miért vagyunk mi ennyire biztosak Jézus Krisztusban, és mi alapján lehetünk mi biztosak ő benne? Márk nem sokkal Jézus mennybe menetele után írta meg ezt az evangéliumot, de már akkor is sokan voltak, akik hasonló bizonytalanságokkal küzdöttek. Tényleg Jézusban kell nekünk hinni? Tényleg ő benne találjuk meg, és ő benne készítetett el számunkra a megváltás? Márk bizonyítékot hoz az evangéliuma elején, ami egy csodálatos bizonyíték, amikor is Jézus Krisztus evangéliumának kezdetéül elkezd beszélni nekünk keresztelő Jánosról. Keresztelő Jánosról. Nem azt kezdi el mondani rögtön Márk, hogy nézzétek, ez a Jézus milyen volt, hanem arról beszél, hogy mi volt a kezdete Jézus Krisztus megjelenésének, színre lépésének, tanításának. Egy proféciát eleventelének, nem csak úgy bepottyan ide, a zsidó nép történetébe, a világ történetébe, hanem lesznek egyértelmű jelek, előzmények, amik arról fognak szólni azon a vidéken is, ahol keresztelő János hirdette az üzenet. Láttam és úgy tapasztaltam, hogy ez igazi puszta. Nem olyan, mint a Hortobágy, nem ennyire sík, sőt, egyáltalán nem sík. Nagy hegyek vannak, de azok mind kőből vannak. És az ember nem lát egy szál zöldet sem. Egy olyan hely az a puszta, ahova az ember nem szívesen megy egyedül, ahol nem jó tartózkodni. Mert nappal nagy meleg van, éjszaka meg nagyon hideg van. És egyébként a köveken kívül nincs ott más. Ézsaiás azt mondta, hogy a pusztában fog megszólalni egy hang, egy kiáltó szó, amely el fog érni az emberek fülébe, amely bejelenti a megígértnek az érkezését. A fontos dolgok akkor is, mint ma, a városokban történtek, és a fontos dolgok mindig a városokban voltak találhatók. Az emberek a pusztán maximum átmentek. Szeretném, ha értenénk azt, amiről itt Márk beszél, hogy Ézsaiás azt mondta, hogy valami olyan dolog fog a pusztában történni, ami abszolút logikátlan. Ott, ahol a madár se jár, fölhangzik egy kiáltó szó, meg fogja hirdetni valakinek az érkezését. És arra gondolnánk, hogy hát ha pusztába kiáll valaki kiáltozni, beszélni, hirdetni valamit, az pusztába kiáltott szó lesz, mert annak nem lesz hallgatósága. Annak nem lesz semmi foganatja. Ki csinálna ilyet? Az talán nem is normális. Aki kimegy a pusztában és elkezd ott hirdetni dolgokat a köveknek, az égboltnak. Kinek? Ézsaiás mégis erről beszél. Pontosan arról szól, hogy valami nagyon szokatlan dolog fog történni. És ez a nagyon szokatlan dolog előjele lesz annak, hogy érkezik a megígért Messiás és megváltó. Kétségtelen és egyértelmű jele lesz. Ebbe bele fog akadni mindenki. Ez nem egy hétköznapi esemény, ami van ma is, holnap is, meg holnap után is. Ez olyan esemény, ami egyedülvaló. Márk leírja nekünk, ahogyan az Ézsaiás proféciája beteljesedik. El kell szólni Keresztelő Jánosról. És elmondja nekünk azt, hogy Keresztelő János elkezdett prédikálni. A jeruzsálemi főtéren, a templom téren? Nem. Azt mondja, hogy kint a pusztában. Kint a pusztában. És nézzétek csak, mit ír itt az evangélium a kezdetén. Azt mondja, hogy kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind ő hozzá. Ki a pusztába? Hát kedves testvérek, azt gondolom, hogy ez egy csoda volt, méghozzá egy egyedülvaló csoda. Volt ebben valami nagyon félelmetes, és mindenképpen figyelemfelkeltő. Sokan beleakadnak abba, hogy Jánoson tevesző ruha volt, sáskát meg erdei mézet evett, azért tette azt, mert ő ott volt a pusztában. Nem egy műkedvelő ember volt, aki a klímás lakásból minden reggel kigyalogolt a pusztába, és ott fogadta a hozzá érkező gyülekezetet. Azért volt így öltözve, és azért ezt ette, mert a pusztában élt, és ott általában így lehetett megmaradni. De nem ez a fontos, hanem sokkal inkább az, hogy az emberek kimentek hozzá. Testvéreim, hát nem tudom, mi, akik még azon is vitatkozunk a családban, hogy ki vigye ki a kukát, meg ki menjen le a közértbe, mert ilyen a városi ember, piszkosul elkényelmesedünk. Mi miért mennénk ki? Mondjuk az Omszki tó mellé, az nincs olyan nagyon messze. Minek kellene történnie ahhoz, hogy megmozduljunk és kimenjünk? Hát, ha most ezt hozzáveszem, hogy Jeruzsálem és az a hely, a Jordán partja, ahol János keresztelt, nem 5 kilométerre vannak egymástól, hanem sokkal messzebb, akkor még inkább érthetetlenné válik a dolog. Ezek az emberek kimentek. Júdea egész vidékéről, Palesztina déli részét jelenti ez, mentek hozzá az emberek, és azt olvasjuk, hogy még a fővárosból is kimozdultak, elmentek vidékre, a Jordán partjára, ahol nem voltak szállodák, nem voltak vendéglátó egységek, hanem csak egy szál tevesző ruhába öltözött prédikátor ácsorgott ott a Jordán partján. Kimentek hozzá, hogy meghallgassák. Másik evangéliumok leírják nekünk, hogy János hogy prédikált. És ez még inkább megdöbbent bennünket. Mert János nem valami simogató beszédeket mondott az embereknek. Nem azon beszédeket mondott az embereknek, amit mi emberek szívesen hallgatunk. Hogy jók vagytok, szépek vagytok, aranyosak vagytok. Jaj, de köszönöm, hogy kijöttetek ide hozzám, eredjetek békével. János nem ilyen beszédeket mondott el ott a Jordán partján. János a bűnökről beszélt. A hallgatói, akik hosszú út után odaérkeztek hozzá, a hallgatói bűnről hallottak prédikációkat. És ahogy ma sem, úgy azt gondolom a régi időben is úgy volt ez, hogy nem szeretik és nem szeretjük, ha bűneinkről esik szó. Általában nehezen viseljük, amikor valaki rámutat a gyarlóságainkra. És úgy szokott ez lenni, hogy az ember rögtön védekezésbe kezd, ami arról szól, hogy becsméreljük azt, aki szóvá teszi a mi bűneinket. Becsméreljük. Azt mondjuk, hogy azért nem fogadjuk el a te szádból azt, hogy az én bűneimről beszélsz, mert te ilyen, meg olyan, meg amolyan vagy. Hát nem tudom, testvérek, hogy Jánosnak mit lehetett a szemére vetni. Valószínű nem sok mindent. Kint élt a pusztában. Sáskát és mézet evett. Nem nagyon lehetett azt mondani neki, János, te milyen alapon beszélsz nekünk. János egy elkötelezett ember volt. Azt olvassuk, hogy nem fogytak el az emberek mellőle. Nem az volt, hogy egyszer valaki szervezett egy nagy kirándulást, kimentek, meghallgatták, hazajöttek, és aztán utána soha többet senki nem ment ki Jánoshoz, hanem azt olvassuk, hogy nagy tömegek áradtak hozzá, egyre többen. És így Jánosnak a szava is egyre többet ért. Minél több a hallgatóság, annál súlyosabb a szó is, ami ott elhangzik. Még a királyt is zavarni kezdte, amikor ez a tevesző ruhás ember, aki egyébként a királyt nem sértette vagy nem bántotta, egyszerűen csak szóvá tette azt, hogy ő népe elől járójaként erkölcstelen életet él. Hát úgy szokott ez lenni, testvérek, hogy nem, hogyha valakit megkritizálnak, egy politikust, azt mondja, hogy hát itt ki mondja, nem foglalkozunk ezzel. Jánosnak nagy szava volt, és ez azt mutatja meg nekünk, testvérek, hogy hozzá sokan mentek. A király nem vette félváról azt, amit János mondott. Pedig lesöpörhette volna azzal, hogy hát ez csak egy kis profétácska ott. Egy kis önjelölt. De nem tette meg Heródes. Zavarta őt az, amit János mondott, mert János hiteles ember volt. A szava is egyre többet ért. Másfelől azt kell lássuk, hogy emberileg minden adott volt ahhoz, hogy János elboruljon, vagy ahogy szokták mondani, elszálljon vele a ló. Képzeljünk el egy ilyen egyszerű embert, aki hirtelen nagy népszerűségre tett szert. Ma már tudják az emberi tudósok, a pszichológusok, hogy milyen hatalmas változást tud az emberi természetben előidézni az, ha valaki egyszerre a senkiből valaki lesz. A legtöbb vezető átesik ezen a problémán, vagy beleesik ebbe a problémába. Azt mondják, olyan kedves, alázatos ember volt, mikor megválasztottuk, aztán egyre jobban elborult, eltávolodott, elszállt vele a ló. Már nem értjük, már nem tudjuk elfogni, meg megfogni. Már nem tudunk vele beszélni. Testvérek, minden adott volt ahhoz, hogy János is erre az útra lépjen, de János megmaradt annak, akinek őt Isten elhívta, aki kellett, hogy maradjon. Értette és tudatosította János azt valószínűleg minden nap magában, hogy az ő élete másról szól. Ő egy hírnök, akinek nem maga körül kell forognia, hanem akinek azt a hírt kell továbbadnia, ami rábízatott. Ez pedig az, készítsétek az Úrnak az útját. Mert itt van az Isten megígért messiása. Itt van az az idő, amikor eljött a megváltás hozzátok, amikor eljön a megváltó értetek. János élete abszolút nem magáról szólt, hanem arról, akinek a követségében járt. Mindezek, a puszta, a kiáltásnak a meghallása, a teljes logikátlanság, ami ellenére mégis tömegek mentek őhozzá, a kiáltó alázata, hűsége egyértelmű jel, amit Márk nem rejt el előttünk. Isten megmondta, ez lesz, mielőtt jön a megígért messiás. A messiás fel is tűnt, de előtte ott volt János, aki hirdette az ő érkezését. Ez a messiás, ami Urunk Jézus Krisztus elment Jánoshoz, ahol az ő szolgálata kezdetét vette, János szolgálata meg, aki követségben járt előtte, leáldozott, beteljesült. Ez volt János küldetése és hivatása. Sokan vannak, akik kételkednek abban, vajon Jézus az, akiben nekünk hinnünk kell. És nézzétek, az evangélium kezdetén Márk elénk hozza a régi proféciát, ami azt mondta, lesz egy egyértelmű jele annak, hogy a Mesiás belép ebbe a világba. Ez a jel olyan, ami mellett nem lehet elmenni, nem hétköznapi, hanem bizony egyedülálló és megrendítő. És most arról beszél Márk, nézzétek csak, amiről Ézsaiás jövendőlt, keresztelő János által, hogyan és mi módon teljesedett be. Miért mondja el nekünk ezt örömmel Márk? Azért, hogy higgyünk Jézus Krisztusban. Hogy mindaz, amit ezután olvasni fogunk az ő evangéliumában, ne legyen kérdéses a mi számunkra. Azt mondja, hogy az a Jézus, akit mi hirdetünk, akiről szól az én örömhírem, ez az Isten fia, akiről Isten jövendőt mondott, akiben beteljesedtek a proféták. Nem mondhatunk és nem képviselhetünk tehát mi sem más testvérek, csak az evangélistákkal együtt az örömhírt, ez pedig az, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Nem más vallások, nem más emberek, nem önmagunk, még csak nem is a keresztjén vallás, hanem a keresztjén vallás által hirdetett názáreti Jézus Krisztus a mi megváltónk. A kereszténység is csak addig kereszténység, amíg ennek a Jézus Krisztusnak evangéliumát hirdeti. Pál apostol is ezért írja a korintusiaknak, hogy ő nem akar másról tudni közöttük, csak Jézus Krisztusról. Nem akarom, hogy az életetek másokról szóljon, a bálványokról, a bűnökről. Nem akarom, hogy a ti életetek önmagatokról szóljon. Egy dolgot akarok, hogy ott a Korintusban levő egyház élete Jézus Krisztusról szóljon. Kedves testvéreim, nagy kérdés nekünk embereknek, akik ma olvassuk az evangéliumokat, hogy a mi életünk miről szól. Miről szól a mi beszédünk? Miről szól a mi életünk? Hirdetjük-e még örömmel ebben a világban azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus a megváltó? Hogy ne keressenek, mert nem találhatnak rajta kívül senki másban és semmi másban megváltást az emberek. A mi életünk róla kell, hogy szóljon. Az egyház élete is róla kell, hogy szóljon. És amikor idejövünk a gyülekezetbe, akkor minden róla kell, hogy szóljon, testvérek. Olyan világban élünk, ahol mindannyiunk röviden egy oldalban egy legutóbbi beszélgetésüket, ahol bizonyságot tettek Jézus Krisztusról. Hogyan történt? Röviden, csak összefoglalva. Mit mondtak? Milyen reakciók voltak? Most kezdenek befutni hozzám a házi feladatok, és mélyen meg vagyok döbbenve. Azok, akik eddig visszaküldték a házi feladatokat, azoknak a 80%-a erre a kérdésre azt válaszolta, hogy vagy azt jelenti, hogy gyertek
Szent nyomdokodban épve, a menny felé menjünk. Ó, halhatatlan ége, vezérünk, mesterünk. Mert boldog az az ember, Jesus.
elfoglalva helyünket imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki szent lelked által ma is hirdeted nekünk azt, hogy te vagy a megoldás minden dolgunkra. Dicsőítünk és magasztalunk téged, aki eljöttél a mi világunkba, úgy, ahogy az Atya ezt megígérte és kijelentette. És köszönjük te neked azt, hogy gondoskodtál arról, hogy nekünk, akik sokkal később élünk, mint ahogy te itt jártál a földön, legyenek és maradjanak bizonyságaink afelől, hogy téged kell nekünk hinnünk, és téged kell nekünk keresnünk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy mindent oly szépen elrendeztél. Nem csak kijelentetted, hanem gondoskodtál arról, hogy minden úgy legyen, hogy ezzel is erősítsed a mi hitünket és bizonyosságunkat. Légy nékünk segítségül, hogy ne kétségeskedjünk, hogy ne vonjunk semmit kétségbe abból, amit te az evangéliumokban az elkövetkezendő napokon elénk társz, hanem hadd legyen számunkra az valódi örömmé, hogy a te fiad, az Úr Jézus Krisztus, értünk jött ebbe a világba, és elvégezted általa a mi megmentésünket és megváltásunkat, hogyha mi hiszünk ő benne, el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Adjad, Urunk, hogy ennek az öröme hadd járja át a mi szívünket, és hadd legyünk ennek a jó hírnek tovább adói minden időben. Engedd, hogy következetesen és hűségesen megálljunk te melletted. És adjad, hogy amit nekünk adtál, azt készek legyünk továbbadni mások felé is. Ezzel a lelkülettel ajándékozzál meg bennünket, mint közösséget is, és így kérünk téged ma a kőbányán élő lelki testvéreinkért, őrizd őket is, hogy ott, abban a kerületben is megszólalhasson az evangélium, amely rólad való bizonyságtétel. Ne engedd, hogy kétségek járják át az ő szívüket, hanem adjad, hogy ige hirdetőik, gyermekmunkásaik, hitoktatóik, presbitereik, gyülekezeti tagjaik minden időben, tiszta szívvel, elkötelezetten lehessenek bizonyságaid velünk együtt. Úrunk, kérünk téged, szabadíts ki bennünket az önmagunk körül való forgásból, és adjad, hogy a te rendednek megfelelően élhessük életünket a te dicsőségedre. Amen.